reggeli személy.
Rangos Katalina a vendégünk, jó reggelt, hát jó szervusz. Reggelt. Nem kell elmondani, hogy te ki vagy ebbe a rádióba, aztán különösen nem. Arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit a sajtóhelyzetéről, hogy működik ez az egész, meg hogy működnek a kollégák, meg mi, meg annyira megváltozott a világ azokhoz a hősi időköz képest, ami mondjuk a 90-es évek előtt volt, és amelyben mi még dolgoztunk, vagy szocializálódtunk, de hát technikailag is átalakult a világ, a lehetőségekben is nagyon sok mindenben, és ez nyilván nem igaz, hogy a Magyar Rádió most szűnik meg, amikor szétverik az épületét, meg lebontják a 6-os stúdiót, meg nem tudom, nem megszűnt az már rég, nagyon rég
de
megszűnt.
De van jelentősége annak ellenére, nyilván te is nézed azokat a fórumokat, nem fórumok vannak, hanem rádiós csoportok vannak jelen a Facebookon, és hogy elképesztő, hogy milyen érzelmeket korbácsol még mindig fel a fizikai megsemmisítésének a ténye, miközben valóban a Magyar Rádió, az a Magyar Rádió, amit a klubrádió hallgatói ismertek, és ahonnan a klubrádió dolgozói jöttek nagy számban, hogy az már réges-régen nincs, az legalább 10 óta nincs. 2010 óta én szerintem egy kicsit előbb kezdődött a lebontása, bár ez véleményes, mert Suh György az utolsó olyan elnök, aki még Magyar Rádió elnök volt, nem az összevont intézményhez volt köze, amit már nem is hívnak Magyar Rádiónak külön szerintem. Ja. Szóval, hogy az nagyon sok kívülálló szerint az egy kiváló rádió volt, és hogyha megpróbálok elvonatkoztatni attól, hogy én bent voltam akkor
Hát bent voltál, te voltál az közalapítvány elnöke, elnöke tehát te tulajdonos képviselője.
Igen, de mint ilyen, hát gyakorlatilag tartalmi dolgokra azért volt rálátásom, mert hallgattam a rádiót, és mert ott volt 300-400 közeli barátom abban az intézményben, mert egyébként nagyon erősen vigyázott Suh György, hogy a tulajdonos képviselője ott ne kapjon külön információkat, mert ahhoz nincs köze, mármint a műsor struktúrához, és ha úgy tetszik, akkor ezt el kell fogadni, mert ez így rendben is lehetett volna. Ami nekem akkor furcsa volt, hogy ő azért nagy erőkkel azokat a régi motorosokat, akik azért a 90-ig terjedő időszakban felépítették a hitelét a rádiónak, és ezt a közhelyet már, ami egyébként egy tényalapú közhely, hogy 89-90-ben a leghitelesebb közintézmény volt a Magyar Rádió, ezt megalapozták, azokat ő nagy előszeretettel tette zárójelbe. Nem rúgta ki rögtön és egyenesen, hanem többé-kevésbé azon dolgozott, hogy legyenek inkább azok a vezető munkatársak, akikben ő fantáziát látott és a bizalmát helyezte. Ezt csak azért mondom el külön, mert hogy a leépülés a rádiónak szerintem akkor már elkezdődött.
Meg azért ott volt az a médiaháború 94-ben,
de akkor még nem, akkor még a rádió egyáltalán nem kezdett. A cincálása elkezdődött, de az szerintem a rádió csak egy jelképecske volt, mert hogy általában akkor elkezdődött a zavaros helyzetteremtése a magyar médiában olyan értelemben, hogy egyszer csak elkezdett mindaz, ami addig volt, nem is, hogy érvényét veszíteni, hanem beindultak azok az újságírók, akik úgy érezték, hogy ők addig el voltak nyomva egy kisebbség által, és ez a kisebbség, ez reformkommunistákból állt, amit akkor nem használtuk ezt a kifejezést, tehát reformerők voltak, de kommunistázás az nem volt, hiszen mi akkor a szocializmusban éltünk, és mert a kommunizmus egy távoli lebegő jövő volt, amit senki se gondolt komolyan. Nem tudom, hogy tehát, hogy a 94-es médiaháború az sokkal inkább ezeknek az erőknek a harca volt.
Hát meg azért egy politikai hatalomátvétel is próbált lenni, ez az antalista és részben csurkista dolog, de hát ez már olyan rég volt, hogy szerintem még mamutok jártak az utcán.
Hát ez volt a kiinduló pontja természetesen a dolognak, mármint, hogy a sajtóháború ettől tudott háborúvá válni, hogy amit én egyszerűen úgy mondok, hogy a második vonal elkezdte leváltani az első vonalat, vagy legalábbis megpróbáltam meg 94-ben, ez egy talán nem jött össze még. Ennek a politikai hátszele volt ez a az Antal Csurka féle, amit nem is igazságos egy lapon emlegetni, nem. Hiszen Antal elhatárolódott, kirakta a csurkájékat.
Egy idő után, igen.
Hát igen.
Hogy most visszamegyünk a 90 előtti időkre, hát a sajtó azért nem volt szabad, akkor sem, másképp nem volt szabad, mint most, de hogy mégis azért, és akkor is sok kollégánk bármilyen hatalmat kiszolgált volna, mint nincs oda, de mégis azok voltak a menők, akikre mondjuk én felnéztem, vagy akik a közönség szimpatikusnak tartott jelentős részben, akik valahogy tágítani próbálták azokat a lehetőségeket, amiről beszélni lehet. Hát a ti műsoraitok, a Magyar Rádió erre jó példa, ahol én dolgoztam, a Magyar Nemzet, kicsit talán arra is.
A Magyar Nemzet mindig egy különálló entitás volt a sajtó irányításban. Nem azt jelenti, hogy forradalmárok voltak akkor, amikor nem volt divat forradalmárnak lenni, de az, hogy más hangokat üthetett meg, hogy volt egy polgári stihje a Magyar Nemzetnek, hogy ne csak a Magyar Rádió dicsérgessem, hiszen mi a Magyar Nemzettel kezdtük az újságolvasást, már mint a 80-as évek elején, amikor...
Közepe ez már inkább talán.
Nem, és képzeld, hogy annyira nem, hogy amikor te még nagyon gyerek voltál, és én már egy kis fokkal, de kevésbé voltam gyerek, akkor volt egy sorozat például a Magyar Nemzetben, az utazások a Fekete Malibu.
Bizony, persze, Kristóf Attila, Baróti Géza.
Így van, akkor te is tudod. Na most hát ez minden volt, csak fel. Nem a szocialista újságírás. Tárca novellácskákba azért csak bele volt gyúrva ott a magyar valóság.
Igen, bár szerintem ilyen, igen. Az is egy érdekes dolog volt, hogy csak itt volt akarok
elmondani. Baróti Kristóf, Rufi.
Igen, Rufi is volt, így van, Rufi Péter is. Hogy ugye én, mikor 85-86-ban oda kerültem, akkor ezeken a történeteken nőttem fel, és akkor még nem volt internet. Szépen bementem a könyvtárba, és kikértem 1970-85-ig a Magyar Nemzetet, és semmit nem láttam ebből. Amit érzett akkor a közönség is, meg az írók, hiszen annyira pici részletekben volt benne.
Neked ez nem számított forradalmi.
Hát nem is, hogy nem számított, kevésbé lehetett észrevenni. A másik pedig, ami érthetően megváltozott, és ez egy fontos dolog szerintem mára vonatkozóan is, hogy a Magyar Nemzetben is például ugye nem voltak hírek, nem volt politika, amit tudósíthattál, ezért az ország állapotát szociográfiákban, meg riportokban, meg szatírában írták meg a kollégák. Tehát amikor Boros Pisti barátom megírta, hogy milyen hely Magyarország, akkor nem azt írta meg, hanem a Torino cirkusz, Vándor cirkusz egy hetét írta meg, és az tényleg egy cirkuszról szólt, de mindenki értette, hogy ez a cirkusz, ez Magyarországnak a parafrázisa. Mm-hmm. Tehát, hogy így lehetett elmondani.
És milyen büszkék voltunk erre.
Igen.
Igen. És az az, hogyha az ember visszamenőleg elolvasná ezeket, vagy meghallgatná azokat a riportokat, amelyekről azt gondoltuk, hogy hát ezért volt érdemes szenvedni, amikor a Miért csak egy CT van Magyarországon című, mit tudom én, 1979-es riportomat készítettem, de lehet, hogy 82-es, már nem emlékszem, és neki mentem a Medicor, mert akkor az egy szocialista, de külkereskedelemmel foglalkozó nagyvállalat volt, igazgatójának, és hogy miért nem a második generációs gépet hozzák be, mikor már nyugaton már második generációs van. Na mindegy, ezeket, hogyha most meghallgatnám, akkor a saját életművemmel kapcsolatban valószínűleg még a meglévőnél is nagyobb szerénységre kellene szertenni.
Én emlékszem arra az interjúdra, amikor talán a Dunagate idején megkérdezett Horváth István, akkori belügyminisztert, hogy lemond-e, igen. Aki erre leizzad. És ma szerintem beszalad egy gyakornok, és bekiabálja az amerikai elnöknek, vagy a miniszterelnöknek, amikor nem olyan könnyű, mert a testőrök védik, hogy lemond-e, és legyintünk rá, hogy kérdezett valamit. De akkor úgy megállt a levegő, hogy ilyet kérdez.
Hát bennem is megállt a levegő, hogy megmertem csinálni.
És a miniszterbe is, aki ezt csak látszik a képernyőn, hogy elönti az izzadság, és nem tud mit mondani. Több tanulsága is van a dolognak, hogy odaengedtek közelében, tehát azt kérdezhetted, amit akarsz, és a pasi nem azt mondta, hogy letiltom, megtiltom, hanem ilyetten azt mondta, hogy hát nem is tudom már mit mondott, tehát látszott, hogy ennek a rendszernek vége, a belügyminiszter nem tud két értelmes szót elmondani.
Szegény. Elmondta, hogy nem tudta, szerintem azt mondta, de már nem emlékszem pontosan, mert onnantól kezdve, hogy megkérdeztem, hogy lemond-e, és azt mondta, hogy hát nem, onnantól kezdve már nekem is vége volt az interjúnak a fejemben, tehát már valaki kérdezett helyettem ott az én számmal, de már gyakorlatilag mindegy volt. A lényeg az, hogy összetalálkoztam, képzeld el, Horváth István belügyminiszterrel a minap a Remíz étterem kerthelyiségében, amikor még a kertbe le... Mostan mondom, egy két hete, három hete, és nagyon hasonlít saját magára, tehát, hogy meg lehetett ismerni, és egyedül ebédelt, és oda mentem az asztalához, és elmondtam, hogy én vagyok, és azt hiszem, hogy igazából bocsánatot akartam kérni, mert én háromszor leállítottam a felvételt, ugyanis ez egy felvétel volt, és róla ettől a kérdéstől kezdve folyamatosan dőlt a víz, és állandóan leállítottam a felvételt, és megtöröltettem magát, hogy ne legyen ennyire szívszorító az egész. És akkor kiderült, hogy egyáltalán nem haragszik, és hát ő is emlékezett
rám. Most egy emberülés elévült volna, már bocs, ez olyan rég volt.
Hát abszolút, hát hiszen ez 89...
Hát 89. Ősze lehetett.
Nem, az 90 január, pontosan igen. Megmondom neked. 90 január 9-e volt, mert 5 perc múlva kirúgták az egész tábort, illetve hát Acél Endrét, aki a főszerkesztője volt akkor a Híradónak, és mi meg velük mentünk, és ez 90 január volt.
Megnéztem, hogy azt hiszem 88-ban az újságírás, mert csinálok ilyen statisztikákat, a 8. legelismertebb, vagy legfontosabbnak tartott szakma volt a közélemény szerint. 2016-ban már lecsúszott a 76. helyre, szerintem már tovább zuhant a dolog, és tulajdonképpen hát méltán, ha belegondolsz.
A rúdtáncos, bocsánat, nem akarom a rúdtáncosokat megsérteni, mert az komoly izom és művészeti munka, de igen, tudod, amikor látom ezeket a mostani fiatal kollégákat, akik rohangálnak a kőarcú politikusok után, és próbálnak folyamatosan épeszű kérdéseket föltenni, ami futtában és lenézve, az nagyon nehéz, ezt azért mindenkinek elmondanám, hogy egyáltalán észnél lenni se olyan könnyű, tehát amikor elkezdik magukban a nézők azt mondogatni, vagy az én kollégáim, hogy de hát azért az nem adekvát kérdést tesz fel, ha elkapni ezeket a válaszadókat, politikusokat, és kicsiholni belőlük valamit, ez olyan szenvedés lesz nekem nézni, hogy én soha nem lennék most riporter. Tehát, hogy a mi időnkben ez teljesen más volt, és nem csak azért volt más, mert szépen egyeztetett, telefonon előre egyeztetett riporthelyzetekben mentünk ki a krónikától. Én azért imádom a hírműfajt, mert én a krónikánál kezdtem a rádióban, és ott egyrészt naponta háromszor volt akkor még, tehát naponta hármat is lehetett teljesíteni, ami nekem nagyon fontos volt, mert hogy nagyon fontos volt a siker is, meg az is, hogyha éppen hülyeséget csináltam, hogy akkor legyen rögtön egy napszakon belül egy kijavítási lehetőség, de hogy nagyon jó periódus volt, tehát hogy minden évben egy kicsit jobbakat dolgoztunk, kicsit tovább lehetett merészkedni, és most soha nem mennék el, hogy visszatérjek az alapgondolathoz, hogy eszem ágában nem menne rohadtul megaláztatni magamat napról napra, vagy óráról órára.
Ilyen szempontból, nem tudom, átalakult, mert vége nincs az újságírásnak, de hogy interjúkat politikussal nem érdemes csinálni, az esetek 99%-ában, mert...
De ne tegyünk úgy, mintha ez normális lenne.
Nem, ez abszolút nem normális, és hát az, hogy nem, ez a nem válaszolunk, mindent eltitkolunk, miközben megjelent az újságírásnak egy másik, szerintem nagyon fényes szelete, a tényfeltáró vagy oknyomozó újságírás. Elképesztő, fontos és nagyon jó anyagok jelennek meg, nem csak a New York Times-on, hanem Magyarországon is. Nagyon-nagyon kitűnő kollégáink vannak, akik elképesztő munkát végeznek, és még ezekben a nehezített körülményekben is tudnak nagyon eredményt elérni.
Igen, ezek rendre akkor kezdtek, amikor én még klubrádiós voltam ezelőtt 10 évvel körülbelül, vagy 10-12 évvel, és a K-Monitortól az Átlátszóig minden direkt 36, ezek mind eljöttek a klubrádióba bemutatkozni, és hogy azóta fantasztikus melót végeznek, nem feltétlenül igazságos az, hogy amúgy pedig nem, tehát ők publikálják, de az igazi dicsőséget azt a további népszerű portálok aratják le az ő munkájuknak a dicsőségét, de igazán mindegy, csak hogy legyen nyilvánosságra hozva az, amiért ők melóznak.
Bár az a következő lépés, a többségének semmi hatása nem lesz. Legfeljebb egy napig vagy kettőig szörnyűködünk egyiken, másikon. Most elolvastam, hogy a szegényeknek szánt élelmiszer csomagokból, EU-s pénzekből 10 milliárd forintot, mindegy, leegyszerűsítem, kiloptak.
Ezt nem is láttam, igen.
Pedig na, jó íres, nem hallgatsz Klubrádiót, mert tegnap este is beszéltünk róla, meg ma is. Na mindegy, hogy volt egy EU-s program, hogy 30 milliárd forintért tejet, kenyeret, mit osztanak szegény embereknek, és ebből 10 milliárd forintot úgy tűnik különféle trükkökkel kivettek, és ezt itt megírják, megjelenik, kicsit beszélünk róla, szörnyűködünk, hogy na hát még a szegényektől is loptak, hát most honnan lopjanak, mert azonnan kell lopni, hol van, és kész.
Csak Klubrádiót hallgatok, ezt szeretném leszögezni, másrészt pedig ezt nem láttam, és nagyon jól hangzik, de az, hogy erre már reziliencia született a hallgatóságban, és a magyar társadalomban azon azért nem csodálkozom, mert azért ez a 15 év, ez harcedzetté tette a közönséget.
Jó, hát attól még fontos, hogy föl legyenek ezek írva valahol, ezek a bűnök, még ha nem is dől össze holnap tőle a...
Fontos, természetesen fontos. És az is fontos nyilván, hogy akkor, amikor én idilli korszakban csinálhattam a mi szakmánkat, még amikor fiatal újságíró voltam, hogy a disznóságok másfajta műfajokban jelentek meg, de akkor is megvoltak. Tehát, hogy nem szeretném én azt mondani, hogy akkor minden rendben volt, meg azt se, hogy mindenhez hozzáfértünk, de hogy... előrefele mutattak a dolgok, azt nagyon nehéz elmagyarázni, hogy a lényeg abban volt, hogy a társadalmi valóság mindig egy kicsit közelebbről volt szemlélhető, és ez köszönhető azoknak a, mondjuk, hogy a saját környezetemről beszéljek, azoknak az újságíróknak, Mester Ákosnak, Földi Ivánnak, az én mestereimnek, Ipper Pálnak, aki egyébként BMS-ből küzdötte magát bele a legprogresszívabb újságírói műfajba, Acél Endrének, aki a televíziózásban és a rádiózásban is jó volt. Tehát, hogy ezeknek az embereknek köszönhető az, hogy mindig egy kicsit nagyobb szelete volt megismerhető a valóságnak, és az, hogy ezt élvezett volt csinálni, az valami elképesztően pazar. Tehát nekünk a mi fiatalságunk a Magyar Rádió intézményén belül az ezerszeri jobb volt szerintem, mint azoknak, akik most a legszabadabb portáloknál vannak.
Persze, hát ott volt 2-3-4 év, amikor ilyen kegyelmi állapot volt, és úgy nézett ki, hogy a újságírással létezik ilyen, hogy valami társadalmi jóért tehet, akkor
mindig
az
ez volt az illúziónk,
volt,
tudod, hogy...
De ez már elmúlt, nem?
Hát most is, nem szerintem most is, aki újságírást művel, az mint, de nem azt hiszed, hogy segítesz megismerni azt, hogy mi van?
Akkor másképp teszem fel a kérdést. Szerintem a Klubrádió az egy, és még persze akadnak szerencsére ilyenek, de az egy sziget a magyar sajtó háborgó tengerén.
A Klubrádió egy sziget, de közben kinőttek olyan műfajok, amik nem voltak a mi időnkben, tehát azok a podcastek, amiket lehet most szabadon válogatva hallgatni. Az internet olyan lehetőséget ad arra, hogy te azt teszel a fejedbe, amit akarsz, vagy azt a valóságot ismered meg, amit akarsz.
Igen, hát ezt látjuk, hogy a Klubrádió hallgatóinak egy jó része podcastként hallgatja a Klubrádiót. Ebben ezt a beszélgetésünket is.
Hát ez
5-ször annyi ember meghallgatja, kicsit is ügyesek vagyunk, megnézi a YouTube-on, mint akik ma hallgatják, és lehet, hogy ők sincsenek kevesen. Csak hogy visszatérve, amit előbb mondtál, hogy ugye a világot sokféleképpen lehet látni. Tehát az a semmi gond, nincs, ha valaki azt gondolja, hogy egy diktatúrába szeretne, vagy van gond, de hogy mondjam, egy újságíró kolléga azt mondja, hogy egy diktatúrát akar szolgálni, hát én kicsit csodálkozom ezen, de ezt még el tudom képzelni, vagy ezt még tolerálni tudom. Talán. De amikor, hogy egy ilyen példát mondjak, aki egy hatalmas, nagy ellenzéki tüntetésen, ahol egymáshoz préselődve állnak az emberek, és mozdulni sem lehet, megmutatja a szomszéd utcát, és azt mondja, hogy senki nincs a tüntetésen, annak nem más véleménye van a világról, hanem az tudatosan hazudik.
Hát,
és a kollégáink egy elég nagy csoportja, ezt műveli nap, mint nap. Tehát nem téved, nem rosszul gondolja, nem mást gondol, hanem szánt szándékkal hazudik.
Na de erről azért kár beszélni, mert ezek se nem a kollégáink, se nem azt a műfajt űzik. Tehát, hogy ilyen nincsen. Aki hazugságra adja a fejét, az tudja, hogy miért csinálja. Lehet, hogy valamilyen magasztos célt kitűz az orra elme. Senki sem szereti azt mondani, hogy mostantól gazember leszek, hanem azt szereti mondani, mondani, hogy segítenie kell abban, hogy az a társadalmi cél, amit a rendszer kitűzött maga elé, az teljesüljön. És hogy az, mindenki azt hazudja magának, hogy a jó oldalon áll.
Látod, te is azt mondod, hogy hazudik. Na de jó, de akkor is tudja, hogy hazudik. Tehát azt mondja, hogy nincs a tüntetésen senki, miközben ott van mögötte egy sok tízezres tömeg, akkor ő hazudik, lehet, hogy úgy gondolja, hogy ennek van célja, de hazudik.
Ja, persze, igen.
És én ezen a morfondírozok, nem tudok rá jobb szót, morális dolgon, hogy mondjuk, mikor én újságíró lettem, akkor nekem azt tetszett, amit ti csináltatok, Farkas Zoli, te, egy csomó ember, hogy próbálja tágítani ezt a nyilvánosságot, hogy és ugye most meg azt látom, hogy hát egy csomó helyen, és nem is azt mondom, hogy Megafon, meg Pesti srácok, mert az tényleg egy egészen más műfaj, de még nem ennyire lent lévőkben is.
De most az a társadalmi valóság, ami minket körülvet, az nem az MSZMPKB sajtóosztályán, hogy mondjam, nem annak az alapelvei alapján működtünk, hanem nagyon szerencsésen a mi környezetünk, közvetlen környezetünk egy Hárs István nevű rádióelnök jóvoltából az egészen más volt, mint általában a sajtó. Én nem tudom, hogy a Magyar Nemzet főszerkesztője az mennyiben volt fölöttetek vaskupola, a Hárs István az az volt fölöttünk.
De megengedte a rendszer, hogy legyen egy Hárs István, mert akarták volna így csinálnak így és
van,
kirúgják.
Így van, hát ezt mondom, hogy mi egy szerencsés korszakban akkor, amikor a dolgok előrefele mentek, ha centinként mentek előrefelé, de centinként mentek a jó irányba, a szabadabb levegő irányába. Most meg a dolgok nem mentek centinként előre, mert egy gazdaságilag egyébként mindig, amióta én élek, azóta vergődött Magyarország, tehát én nem tudok neked mondani két olyan évet, ami stabilnak tűnt, vagy nem tudom, én biztos lehet háromszor négy évet mondani az elmúlt 50-ből, amióta a szakma körül rock'n'rollozok, hogy akkor egyenletes volt a gazdaság, de sokkal többet nem. Tehát, hogy még az is sok, a 3x4 se volt, 12 év se volt az 50-ből, az biztos, dehogy is. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy hát azért mégiscsak a leképződése az, hogy mi történik a társadalomban a gazdaságnak, és meg a politikai meghatározottságnak, amiben ugye azért az én elstartolásom indult, hogy a Szovjetunió itt ücsörgött minden közintézményben személyesen, amit én például nagyon későn tudtam meg, hogy a legkisebb közintézményben is, ezt nekem német, nem csak nekem, hanem egy interjúban német Miklós mondta el, hogy mindenütt ott ültek, mindenütt. Azt például ő se tudta, hogy tényleg konkrétan a postától a nem tudom én micsodáig.
A postánál gyanakodhatod volna
hát egy a postánál
picit.
Igen, majd rossz példát mondtam, de nem tudom én, a központi népi ellenőrzésre is volt egy kis Brutyó szoba, János, ott ült valami szovjet érdekeltségű ember. Rangod. Tehát, hogy nem a szoros kontroll, azt akarom mondani, hogy a szoros kontroll, az nem volt érzékelhető, egyre kevésbé volt érzékelhető, és azon a szinten, ahol az újságírók mozogtak, ott főszerkesztői beavatkozásokra lehetett ezt a kontrollt megérezni, és ahol jó fejek voltak a főszerkesztők, ott egyre többet engedtek, vagy egyre távolabb tolták a falainkat.
Arról senki nem tehet, hogy melyik korban születik, és mikor kell dolgoznia, vagy milyen körülmények között, de arról, hogy mit hoz ebből ki abban, szerintem mégiscsak. Tehát ahogy fel tudunk sorolni ilyen főszerkesztőket, akik vagy úgy gondolták, vagy az élet úgy alakította, hogy a nagyobb nyilvánosság mellé álltak, pedig hát lehet, hogy mint megbízható elvtárst helyezték még oda a posztjára, és meghallották az idők szavát. Ez hozott változás. Hát most meg az azért, hogy egy ilyen, mondhatnánk egy csomó olyan dolgot, árad belőle bele az állami pénz, az mondjuk nyilván jó érzés, és cserébe hát az van benne, ami van.
De igen, az az igazság.
De ezt emberek csinálják, tehát ezt nem emberek, a marslapók jönnek le, hanem úgy tehetséges egy csomó köztük biztos. Egyetemet végzett, nyelveket beszél, még az sem igaz, hogy szalajtott tahók, egyáltalán nem igaz. Szerintem egy csomó kifejezetten jó kép. És mégis azt csinálja, amit csinál.
Igen, csak te is tudod, hogy az ilyenfajta intézményeknél, mint a köztelevízió, vagy a közrádió, ezeknél az intézményeknél nagyon sok olyan ember dolgozik, aki azt szeretné, hogy ő a főzésről akar műsort csinálni, a kultúráról akar műsort csinálni, és magasról tesz a politikára, és ott van nekik terük. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy mindig van ebben a nagy masszában egy csomó olyan ember, aki ártatlan, a te fogalmaid szerint nem, mert azért nézze meg, hogy milyen műsor környezetben van, de boldogulni szeretne, és életben maradni szeretne, meg akarja eltetni a gyerekét továbbá, akar beszélni Kosztolányiról, és ott lehet, mert van egy olyan műsor, amiben lehet. Úgyhogy ne felejtsük el, hogy a kollaborációnak különböző fokozatai vannak, és én ebben megengedőbb vagyok, hiszen magam is a szocializmus kellős közepében kollaboránsként kezdtem a Magyar Rádiónál.
Hát most akarom elsütni ezt a poént, hogy a zsarnokság van ott, mindenki szem a láncban, de azért nem mindegy, hogy milyen. És szerintem...
Hát igen, ez pont ide, ebből a szempontból nem vágó idézet.
Miért?
Hát azért,
ha kollaborálsz, hogy... akkor szem vagy a láncban. De hát azért nem ezek voltak a... Szóval lehet, hogy ezek voltak a leggyengébb láncszemek.
Ja.
Nem. És... Jó, értem, hogy Kosztolányiról akar beszélni, és azt mondja, hogy de hát én azt mondom Kosztolányiról, amit gondolok, amit azzal nincs baj, de ezzel azért nekem sincs olyan nagyon sok bajom, több okból se, hogy nem hallgatom a közrádiót, tehát nem tudom, hogy ő Kosztolányiról beszél, vagy jót beszél, vagy nem, mert tényleg nem jut el hozzám ez a dolog, de hát az sem mindegy azért, hogy mi van körülötted.
Nem mindegy, de egyébként nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag én, aki nem tudtam anélkül létezni, hogy ne a rádió hallgassam, a rádiót, amit természetesen a Kossuth Rádió volt. Azóta ugyanúgy, tehát az ember függősége attól, hogy mi szóljon hol körülötte, hogy szóljon a rádió körülötte. Azóta a klubrádiót hallgatom, mert nem tudok elszakadni attól, hogy rádió szóljon körülöttem. Ugyanakkor viszont a közrádiótól és a köztelevíziótól olyan mértékben voltam elszakadva, hogy volt valami zavar a rádiózásomban, tehát, hogy elállítódott a nem tudom én micsodám, a wifim, és az autóban a Kossuthot hallgattam egy hétig, és egészen el voltam képedve, hogy mi megy ott hírszolgáltatás gyanánt. Tehát, hogy de nem csak a hírszolgáltatás, mert az mindegy, az mondjuk elképzelhető. Tehát, hogy ahhoz nem kellett nagy fantázia, de más hallgatni és más elképzelni. Viszont ami engem megrendített és nagyon, nagyon szíven ütött, hogy a hangvétele az olyan volt, mint az a rádió, amire én gyerekkoromban emlékszem. És nem az a rádió, amiben már én dolgoztam. Tehát, hogy mi annyival voltunk korszerűbbek annál a 60-as éveki rádiózásnál, amit most visszahallok, az valami fantasztikus. Egyébként a hangsúlyok sokkal szebbek, mint ahogy mi beszéltünk, hogy valami jót is mondják.
Hát ennek őszintén örülünk. Mondjuk ennyiben nem hasonlítható össze a világ a 90 előttihez. Egyrészt, ahogy te is mondtad, hogy a technikai lehetőségek, podcastek, internet, hát ugye nem lenne internet, nem lenne már klubrádió, működhetnek. Másrészt azért sok-sok rádió van. Mondjuk olyan, mint a klubrádió, az nem nagyon maradt, mert bármere utazom, mindig hallgatom a rádiók az országban, és mindenütt Mészáros Lőrinc rádiók vannak, meg ugyanazokat az MTI híreket mondják. Épp, hogy egy-egy kivétel van. Egy-egy kivétel talán még van. Tehát, hogy ilyen, mi ez, ilyen muszáj Herkules, hogy mi lett ez a klubrádió?
Részint muszáj Herkules, részint pedig egy nagyon lebegő, kellemes, szabad sziget szerintem, hiszen azért másképpen dumálnak azok az emberek ebben a rádióban, akiknek nem mondják meg, hogy mit csináljanak, mert neked azért nem nagyon szokták megmondani, hogy kivel miről beszélgessél. Tehát, hogy szerintem.
Erre azt szokták mondani a kritikusok, hogy nem kell neki megmondani, mert tudja ő azt magától is.
Ez egyébként volt az én életemben is ilyen periódus, igen, amikor az ember magától tudja, és nem kell megmondani.
De most nem akarom elviccelni ezt a dolgot, hogy nyilván itt bizonyos határok között én azzal persze, de azzal beszélek, akivel én akarok beszélni, meg akkor vagyok többiek is. De
szerintem a Parakovásnak megmondja valaki, vagy a
kizártnak tartom, hogy megmondaná.
Punksnak, Ted Miklósnak megmondja
bárki. Na neki is, aztán hogy, meg. De többieknek sem. De...
Vagy a Jézus Máriám, ez a nekísérlet, ez nevekkel 50 fölött szindróma állt be a fejembe, mindegy. Pikót akartam mondani, csak nem jött a számra,
hogy
polgármester úr se az az alkat volt, akinek meg lehetett mondani.
Nem, de miután itt sokkal kisebb a tétje különböző okokból a dolgoknak, lehet kísérletezni, és lehet azzal beszélni.
Ez egyébként nagyon fontos dolog, amit most mondtál, ez a sokkal kisebb a tétje, hogy azt értük meg akkor, amikor a rendszerváltás környékén újságíróként dolgoztunk, hogy hirtelen mindennek tétje lett. Ugyanis ameddig az MSZNP jótékony ernyője ránk borult, addig nem volt igazi tétje annak, hogy mit beszélünk, mert nem beszéltünk olyat. Részint tudtuk, hogy mit lehet, hogy valami ellentmondásba is keveredjek. Részint a főnökeink is centiről centire engedtek bennünket előre az igazmondás útján, vagy nem tudom én, a demokratizmus megjelenítésének az útján, hogy ezt a szörnyű képet mondjam. És mostanra ez valahogy tökéletesen megváltozott, tehát hogy most már a felelőssége annak, hogy te mit mondasz, az szerintem azért kevesebb, mert hogy annyi felől kaphatsz információt mindenhonnan, hogy ettől egy kicsit elmaszatolódott az, hogy itt mit mondani, mekkora súlya, mekkora jelentősége. 89 és 94 között állati nagy súlya és jelentősége volt. A hirtelen megdőlt a...
Meg nem volt más, tehát amit te is mondasz, hogy visszament korban, más stílusban a mostani állami rádió, de hogy, hát itt bejössz, beszélgetsz, közben itt benyit egy kollégám a üzébe, a stúdióba, az orrommal látol valamit, hogy esetleg egy ötletet, már nem úgy, hogy utasítást fecseghetünk, tehát sokkal kevésbé szigorú a dolog, amit a klubrádióban szigorú maradt, az például a hírek.
Hát de hát az a normális, nem? Tehát, hogy az hírek maradjanak szigorúak, és az egyéb részekben pedig legyen meg a színe annak, hogy mit gondol a Dési, mit gondol a nem tudom én kisoda, hogy mondja ezt a Bolgár. Tehát, hogy ez azért most már 2024-nél tartunk. Tehát a dolgok mennek előrefele, és azt nem kell olyan halálosan komolyan mondani. Tehát, hogyha én allergiás vagyok a te stílusodra, akkor tudom, hogy hát kedreggel ez van, és vagy hallgatlak, vagy nem. De nem vagy egyedülálló, az információkat összeszedhetem bárhonnan. Sokkal kisebb a felelősséged, mint amikor egy rádió volt. És ez az új műfaj, ez az online, ami megjelent, ez pedig lehetővé teszi, hogy mindenki úgy tájékozódjon, ahogy a vágya megszületik erre. És belefut a különböző podcastokban, ami mint új műfaj megjelent, és megkapja azt, hogy a te gondolkodásmódod az milyen, vagy az enyém milyen. Tehát, hogy az ízeket is összeszedi, az információkat is. Egész más lett a világ.
Hál' Istennek. Ez egy másik dolog, amit nem értek abban, ami ma történik, mert ugye mondjuk, sokat mondják, hogy sok helyen az állami rádiót hallgatják, nézik, és elhiszik. Egyrészt nem hiszem azt, hogy a valóságérzékelést hogy lehet felülírni propagandával, tehát elmész az orvosi rendelőbe, és akkor ott látod, hogy milyen viszonyok vannak, vagy a gyerekednek az iskolában milyen viszonyok vannak, az nem egy erősebb inger, mint ami ér a tévéből, rádióból, azt mondják, hogy egyébként minden baromi jó. A másik az, hogy tulajdonképpen azért szinte mindenkinek, vagy nagyon sok embernek van már internet elérése, még egyet kell kattintanod, hogy a valóságot megtud. Tehát nem igaz, hogy a igen szegény, igen kis települési emberek jelentős részének is van internet elérése.
De figyelj, az a Rókának mondta a kis herceg, hogy jól csak a szívével lát az ember, hogy ezzel az orbitális közhelyen érjek. Sajnos ez a hírek világára is abszolút stimmel. Tehát, hogy tök mindegy, hogy te 9 órát rohadsz meg a sürgősségi osztályon, és aztán hazamész, mert mégse haltál meg ellátatlanul. Most ez egy erős túlzás
nem
volt.
Nem olyan erős túlzás, mert van, hogy nem olyan. Meghalsz, igen.
És aztán elmész, és voksolsz a kormányzó pártra azért, mert őket szereted. Mert neked azt tetszik, ahogy ők mondják, és hogy igaz, hogy rohadtul megy a kórházba a dolog, de azért mégiscsak fontosabb rendesen lehet magyarnak lenni végre. És ez hat az emberekre, mert más logikus magyarázatot nem találok én arra, hogy dacára annak, hogy mit tapasztalnak meg, miért hisznek mégis olyan áhítatosan, mert meg vannak ragadva a szívük által. És nem azt mondom, hogy hülyítve vannak, persze hűítve vannak a propaganda által, de szerintem ennek a jelentősége kisebb, mint az, hogy kihez vonzódsz, milyen családi előzményeid voltak, mit hallottál, vagy mi van a zsigereidben, milyen gondolkodásmódban nőttél fel. És az, ezek sajnos meghatározóak, vagy nem sajnos.
Meg van egy ilyen nagyon halvány elképzelésem, ezt még nem nagyon mondtam, mert senkinek annyira nem gondoltam végig, hogy van benne egy ilyen elit ellenesség, vagy ellenkultúra ellenesség is, hogy nekem nem magyarázzák meg, hogy mi a jó, meg mi a mű. Én nyújás pacalt akarok edni, hagymát is, hagymával.
Kikérem magamnak a pacal bántását, nagyon szeretem a pacalt.
Jó, oké. Én is talán szeretem.
Azt hiszem, de... most erősen hazudtál. Az nagyon tetszett egyébként, hogy Fűszeres Eszterrel hosszasan beszéltél a különböző disznó oldalasokról, meg dagadokról, mert nem tudom mikről, és igyekezett tartani veled a lépést, de mindig azt mondta, hogy és ezt marhából például szuvidálva lehet csinálni, mert hogy tudod, Fűszeres Eszter kevéssé eszik disznót.
Hát vagy... én is kevéssé eszem disznót, de azért beszélni lehet róla. És ennyiben toleráns vagyok, tehát miért ne egyen valaki disznót, és ha már kajákról beszélünk, akkor ez egy fontos szerette.
Nehéz hús, fehér húst kell enni.
Hát, igen, mert akkor csak zöldségekről beszélünk, akkor egy vegán műsort csinálnánk. Beszéltünk arról, hogy soha nem volt pénz senkinek, de a médiából. Persze nagyon sokan jól meggazdagodtak azért, és ezek általában nem az újságírók szoktak lenni, de hogy itt egy új finanszírozási rendszer is kialakult a Klubrádióval, és most már ezt mások is próbálják követni, hogy nincs más megoldás, a hallgatók összedobják, mert hirdetés
nincs. Hát figyelj,
nincs.
Én amikor idejöttem dolgozni, abban az évben volt először gyűjtés, és én teljesen ki voltam akadva, vagy az arató, hát hogy képzeli ezt, hogy ebből nem lesz semmi, azt gondoltam, és azonnal megcáfolódott, mert hogy amit az emberek magukénak éreznek, azt egyrészt támogatják, másrészt pedig, tehát hogy ő ráérzett valamire, tökre elsőként, mert akkor még ez egyáltalán nem volt általános divat. Másrészt pedig aztán kiderült, hogy nincs más út. Tehát, hogy soha semmilyen, azt hiszem, attól az évtől már egyáltalán nem volt semmilyen reklámja a Klubrádiónak, tehát ez volt az egyetlen legitim forrás, amiből életben tudta magát tartani ez a médium.
Eddig,
és hát aztán most már mindenki, hát remélem most is.
Én is, igen.
De hogy azért most már mindenki kér, tehát hogy azóta ez teljesen hétköznapi és bevett finanszírozási forrás lett, hogy fizettek azért a tartalomért, amit igénybe veszek.
Hát ráadásul itt ugye úgy van, azoknál a típusoknak, akik így gyűjtik, hogy aki nem fizet, az ugyanúgy hallgathatja. Tehát nem az van, hogy a tartalom egy fizetős fal mögé van.
Az nagyon rendben van, de hát egyébként a portálok becsületes. Nagy része ugyanígy működik.
Igen, hát ilyen is van, meg olyan is, arról azért sok fizetős tartalom van, tehát csak úgy tudod megnézni. De az se baj, mert miért ne kéne megfizetni, a fagylaltért is fizetsz, amit megcsinál valaki, akkor a hírekért miért ne fizetnél, akit valaki megcsinál.
Hát mert Magyarországon az emberek arra voltak szocializálva, hogy a hírekért nem fizetnek, a kulturális tartalomért azért nagyon keveset fizetnek, mert hogy az volt, tehát én is abban nőttem föl, meg még te is abban nőttél föl, hogy moziba menni nem volt probléma, színházi egyet venni nem volt probléma, könyvet venni, pláne nem volt probléma. És akkor ez most már az ezredfordulótól kezdve, az elmúlt 24 évben ez fokozatosan áruvá változott, ami nyilván a gazdasági törvényszerűségeknek tökéletesen megfelel, de hogy az én időmben könnyebb volt könyveket venni, lemezt venni, színházba menni, mármint az én fiatal koromban, az biztos.
Igen, ugyanakkor nyilván annak ára volt, hogy volt a kaposvári színház, de hát akkor azért bele kellett illeszteni a rendbe. Most tudod, a farkasok dala, meg a kutyák dala.
Csak annyit szeretnénk mondani, hogy akkor a hiteleket, amiket fölvett Fekete János, az akkori Nemzeti Bank elnök helyettese, ő szerezte össze a világból a Magyarország létfenntartására, vagyis a polgárok létfenntartására ő szerezte össze a hiteleket. Azok erre mentek el, hogy nekem olcsó könyvem lehessen.
Hát arra szerintem a kisebbik része arra, hogy fenntartsa ezt a gyárat, azt a gyárat, azt az eladhatatlan terméket, szerintem jelentős részt arra ment el.
Sok rész ment arra is, de szerintem akkor a kultúrára egy szemmel látható rész volt fenntartva.
Mondjuk az egy nagy innováció ennek az új hatalomnak, hogy rájött, hogy a kultúra nem fontos a hatalom megtartása szempontjából, úgy értem. Tehát Tehát, hogy amíg gajnározni kellett az írókat, meg a művészeket, meg mit tudom, miközben persze nyilván Prés is volt rajtuk, rájöttek, hogy azt számít, hogy egyeneset tud-e, azt hiszik, hogy azt mondta, hogy egyeneset tud-e rúgni valamelyik aranylábú fiatalember a labdába, vagy sem, de hogy írt egy jó verset, megjelenik egy nagyszerű regénye, elkészül egy...
Nem tudom, olyan sok sikert termeltek a aranylábúak? Mert én ezt nem értek, de szerintem nem. Hát,
nem.
Vagy igen?
Hát annyi stadion van, hát gondolom, hogy akkor valamit csak csináltak.
Jó, a stadionok szépek.
Na jó, csak azt akartam mondani, hogy abban van pénz beletolva, lehet, hogy nem hoz annyi eredményt, és kiderült, hogy a kultúrában nem nagyon kell törődni, izgulni miatta.
Nem nagyon kell izgulni, ez derült ki, igen. Ezzel nekem sajnos nincs vitám, de azt is hiszem, hogy egy csomó minden meg létrejött pénz nélkül, ami nem feltétlenül, tehát hogy abban a rendszerben hinni, hogy nem kell itt nagyon rinyálni a kultúra miatt, mert látott Pintér Béla így is lábon van, és mégis nagyon jó, és nagyon szeretik az emberek, hogy akkor miért kell panaszkodni. Ez szerintem nem helyes, mert az a helyes, hogyha nem azon kell a színházak vezetőinek görcsölniük állandóan, hogy milyen műsorpolitikával kell közönséget becsalogatni, hanem lehet olyan műsorpolitikát is csinálni, amiben vannak kevésbé közönségbarát, ám de agyat használni vágyó kisebbség számára alkalmas színdarabok, könyvek, nem tudom én, és ehhez bizony mindig is állami támogatás kellett, most is az kellene.
Hát most azért ezeknek egy része van, csak ezt a kegyenceknek adják, tehát nem minőség alapon.
Igen, de én most arról beszélek, hogy mi lenne az ideális állapot inkább. Aha. És amire mondom azt, hogy ez bizony a régi világban, az ancien rezsimben jobban ment.
Hát másképp, de az annyira összehasonlíthatatlan, éppen a technológiai változás miatt is, a világnyitottsága miatt is, hogy az tényleg persze történelem meg érdekes, de most akarsz egy könyvet csinálni, megcsinálod, fölteszed az internetre, bárhány ember elolvashatja, akarja. Bárki elszólhatsz, ugyanúgy a podcasttel csinálhatsz egy filmecskét magadnak, ezért lehet, hogy nem kapsz rá 7 milliárd forintot, de fogod a telódat.
Figyelj, ez mind így van, ahogy mondod, és mégse érzem úgy, hogy ez így tök rendben van. Tehát én lehet, hogy továbbra is vissza párás tekintettel visszanézek az én fiatalkoromban, és azt mondom, hogy ott volt egy csomó minden támogatva. Csomó vacak is volt, tehát a rendszerbarát íróknak, a könyveinek a kiadása, az is benne volt abszolút ezelőtt 50 évvel a rendszerben, csak a közben megment egy csomó minden, hogy hozzáférhetően lehetett kapni olyanokat, amiket érdemes volt elolvasni fillérekért. De mindegy, nem is tudom, hogy miért akartam itt letáborozni, mert attól félek, hogy előbb-utóbb kizavarsz ingen időhiány.
Igen, a stúdióból.
És még el akarom mondani, hogy annyira szívtépő volt, hogy lehetett látni a Facebookon, amint elkezdték az irodaépületet a Pollák Mihály téren, tehát a rádiónak az új épületét bontani, és egy ilyen óriás darúnak a harapó része, az belecsapott ott a 4.-5. emeletbe, ahol talán a pénzügy volt, vagy nem tudom már, és hogy annyira borzasztó volt ezt nézni, és olyan nagyon jelképes az, hogy fontosnak tartják ezt az egészet megsemmisíteni. Most nem az új épületről beszélek, ami szintén az 5. sebességeseknek, meg egy csomó műsor készítének szívügye.
Mi az a zöld irodaépület.
Igen, a zöld irodaépület, és ott kezdték a bontást, hanem hogy ott van az a stúdió, a 6-os, ami nem tudom mitől nem ipari műemlék, amit az bomba találatot kapott a II. Világháborúban, és nagyon gondosan építették újra, és ott van fotó, hogyha megnézed, ahol a Dohmányi, a tervezőmérnökkel, aki Békési, vagy valami hasonló neve volt, mert nem emlékszem.
És azt hiszem kapott egy Nobel-díjat később.
Igen, valamilyen kis világhírű dolgot hoztak ott létre, és hangpróbát tartanak, éppen akusztikus próbát. Tehát, hogy ezeket miért kell megsemmisíteni, és az jutott eszembe, ami persze egy mesterséges magyarázat, hogy muszáj volt ennek az etoszát szétrúgni ennek a rádiónak, mert túl sok függetlenséget sugalt, talán többet sugalt, mint amennyi volt benne, és az, hogy itt megszakadt pár ezer embernek, aki még él, és volt hozzá köze a szíve, vagy hát nagyon sajnálja, hogy legyünk visszafogottabbak, az sokkal kisebb probléma, az egyáltalán nem probléma ahhoz a remélt haszonhoz képest, hogy de legalább szét van ez az intézmény rúgva, hogy soha többet ne lehessen az a szellem, ne jöhessen elő. Én fújom fel ezt a dolgot, mert én elfogult
vagyok. Nem, ha szellem van, akkor azt szerintem más épületben is megtalálhatná a helyét. Ettől függetlenül még ez az pusztítás, ez megmagyarázhatatlan.
Hát ez egy oktatlan.
Hát én egy okát látom, hogy nagyon sok pénzt lehet elkölteni rá. Tehát maga a bontás is, meg az építés is, az nem is azt mondom, hogy Szabadsághegyi, hanem Karib-szigeteki villák fognak ebből kinőni, és nagy tengeri jaktok valahol, hogy leegyszerűsítsem a dolgot. De hát ez már üres volt, én pár évvel ezelőtt, én nem dolgoztam így a Magyar Rádióban, mint ti, pár évvel ezelőtt az archívumba kellett bejárnom, de hát azért mindig olyan tiszta Magyar Rádió. Ott bolyongtam a tök üres folyosókon, lezárt irodákon, egy kísértett kastély volt ez már.
Hát a kivonulás az 10-től folyamatosan zajlott, és most már 24 van.
Nem beszélve, hogy a bejáratnál volt egy Kozma Miklós szobor, aki tudom, hogy a Magyar Rádió alapítója, de hát egy finoman szóval egy kétes egyénisége volt a magyar történelemnek.
Kétes egyénisége, de legalább önkritikát is tanúsított néha.
Valahogy meghalt még idejében.
Nem halt meg idejében, ő revízió alá vette a saját munkását.
Kárpátaljai kormány biztos volt.
Kárpátaljai és a zsidóknak a deportálásában jelentékeny szerepe volt, de utána ezt revízió alá vette, engem Györfi Miklós kényszerített, hogy én valami tudást szedjek össze Kozma Miklósról, hogy az egy nagyon bonyolult pasas volt, és hogy rengeteg minden szólt mellette, és hát aztán ezt hogyan anulálta azzal, hogy viselkedett.
De ez tényleg ez részletkérdés.
Belügyminiszterként természetesen, nem rádióelnökként volt módja.
Nem, Horthy belügyminiszter volt. Hogy például lehetett volna azt is megcsinálni, hogy építenek oda egy egyetemet, de ez a stúdió megmarad, így körbeépítik mondjuk, hogy mit tudom én, szóval annyi mindent, ha már mindenképpen oda kell egy egyetemet építeni, tehát, hogy igen, lehet, hogy van ebben valami
elképerelő. Igen, a Magyar Rádiónak egyébként ez már tényleg érdektelen részletkérdés, de hogy volt egy csomó olyan kiszolgált Bauhaus épület része lakóházakból a Szentkirályi utca felé nyílva, amiket felhasználhattak volna kampusznak. Annak idején a Színművészeti Egyetem, aminek szintén volt ott épület része, az próbálkozott ezzel, hogy egyezkedjen a Magyar Rádióval, tehát hogy éppen lett volna olyan épület része, ami használható. Nem kellett volna az egészet ledarálni szerintem, de hát nem erre hát volt a szándék.
Több pénz van benne, több pénz van benne.
Lehet, hogy neked van igazad, és nem, mit kell itt érzelegni, hogy meg akarják az etoszt semmisíteni.
De ez, persze, ez elképesztő, ami itt történik, de az ugyanolyan elképesztő, hogy itt levágják a hegyet, és kivágják az összes fát, mert ide most építünk valamit, esztelenül pedig lehetne egy kicsit arrébb, kevesebb fa kivágásával is. Hát most miért pont erre legyenek tekintettel?
Igen.
Na, de mondjunk valami biztatót is a végére. Hajrá, Kovács néni. Hát, hogy van klubrádió és szól.
És meg, hogy az, én komolyan rossz kedvűen hiszek abban, azért rossz kedvűen, mert hogy ez a vonat, ez mellettem megy el, és én csak integetek neki, tehát internet használóként, vagy felhasználóként, hogy lett tényleg a tájékoztatásban egy paradigmaváltás, akármilyen undorító szó is ez, és hogy aki akarja, az kitúrhatja saját magának a boldogulásához, az informáltságához, a lelki jólétéhez, a mindenéhez a szükségest az internetről, és ez egy jó dolog.
Ahol a klubrádió is hallható, azért nem mondom azt, hogy a vendégünk Rangos Kati volt, mert nem vagy vendég itt, hanem
hát, igen,
fél vendég. Köszönöm szépen, hogy beszélgethetünk. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Krák Evin, Lantai Miklós, Balogh Kármen és a szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióban, Herskovics Eszter. Dísi Jánost hallották. A viszont hallásra!